amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy gyakorlatilag tényleg az elmúlt 7 évben, amióta mi nemzetközi szakmai csokoládés versenyeken nevezünk, eljutottunk oda, hogy most már lassan körülbelül 100 nemzetközi szakmai díjjal rendelkezünk, és mondjuk az egyik nemzetközi versenynek az egyik alapítója, Dragé Magician-nek szokott engem nevezni, tehát ilyen Dragé mágusként titulál engem, annyira szereti.
Névjegykártyádon szerepel már ez a titulus?
Nem, de egyébként egy jó ötletet adtál ezzel. Köszönöm szépen.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, a műsorvezető társam Jankovics Márton.
Sziasztok!
Mai vendégünk pedig Mészáros Gábor, a Sokomi Csoki Manufaktúra alapítója, vezetője.
Igen, üdvözlök én is mindenkit, köszönöm szépen a meghívást.
Mi is köszönjük, hogy eljöttél, és az első kérdés az mindjárt egy évfordulóhoz kapcsolódik, ez teljesen véletlenül alakult így, hogy most vettem észre, hogy most itt a beszélgetés hetében 50 éve mutatták be a Charlie és a Csoki gyár című filmnek az első filmet. Ebből már abban lehet aztán később egy másik is, de az elsőt 50 éve mutatták be pont. Az a kérdés, hogy te gyerekként, ha nem tudnálunk, ez Magyarországon annyira nem volt még szerintem akkoriban a 70-es, 80-as években ez annyira ismert, de hogy te gyerekként álmodoztál-e ilyesmiről, hogy Csoki gyárban legyen neked felnőtt korodban, vagy ott oda mehess, vagy bármi. Mennyire játszott ez fontos szerepet az életedben?
Nem, nincsen nagyon-nagyon szoros kötelék a gyerekkoromban, vagy nem volt a csokoládéval kapcsolatban. Bár egyébként a gasztrómiához való kötődés, az oda vezethető vissza, hogy szerintem legalábbis, hogy a szüleimnek volt egy gurmé szaküzlete, amit a 86-7 körül nyitottak, tehát hogy még a rendszerváltás előtti időszakban.
De akkor már lehetett.
De akkor már lehetett kapni olyan jellegű különleges élelmiszereket, amik távolabbról is mondjuk oda vonzották a vevőket. Mi balassagyarmatiak vagyunk, és hát emlékszem rá, hogy Salgótarjánból, Vácról, tehát ilyen 40-50 kilométeres távolságból jártak át hozzánk vásárolni az emberek, mert olyan jellegű élelmiszereket lehetett már akkoriban ott abban az üzletben megvásárolni, amit egy, hogy hívták, áfész üzletekben például nem, egyáltalán nem.
Például?
Hát most olyan jellegű dolgot fogok mondani, ami
manapság
egy olyan jellegű termék, ami nem számít különlegességnek, de mondjuk egy Milka csokoládét, vagy már akkoriban nálunk volt az a kis műanyag dobozos tejberizs, ez a Müller által gyártott dolog, tehát hogy ami manapság már mindenhol kapható, de akkoriban ezek olyan különlegességnek számítottak, hogy ilyen távolságokat megtettek az emberek, meg nyilván olyan olívaolajak, amik mondjuk nem csak a Vénusz napraforgó olaj, tehát ilyen.
De akkor neked nem volt ilyen vágyfantáziád, mint azért szerintem a gyerekeknél ez gyakran előfordul, hogy ennél királyabb, hogy mondjam, életpályamodell nem létezik, mint hogy majd egyszer lesz egy saját csoki gyára.
Nyilván gyerekként nem gondoltam bele. Még hozzáteszem, hogy szakács szerettem volna lenni, tehát azért amikor így a szülők megkérdezték, hogy milyen irányú orientáltság lesz, akkor én mindig valahogy ehhez kötöttem, és akkoriban ugye mondjuk egy séfnek nem feltétlenül volt egyébként olyan respektje, mint mondjuk manapság, és akkor sért vagy nem sért bárkit is kimondom, de lehet, hogy ez egy idézőjelben egy kicsit lenézett szakma volt.
Tehát, hogy szakmunkás képzőt kellett
igen, ahhoz végezni. Igen. És ezen kívül egyébként ez a kis gurmé szaküzlet oda fejlődött, hogy egy ital nagykereskedelmi cég lett belőle, és a szülők kifejezetten szerették volna, hogy olyan jellegű gazdasági végzettségem legyen, hogyha majd én elvégzem a főiskolát, egyetemet, bármit, akkor nyilvánvalóan ezt a vállalkozást majd valakinek tovább kéne vinni. És egyébként leginkább emiatt lettem én közgazdász, tehát azt tudni kell, hogy nekem nincsen szakmai előképzettségem, tehát nem vagyok cukrász, nem vagyok szakács, tehát nem lettem. De mellett egyébként természetesen a gasztrómia iránti vonzalom és szeretet az mindig itt volt nálam vagy bennem.
De akkor ez a családi cég, ebbe akkor nem kerültél be ezek szerint?
Nem. Hát időközben ez a kis gurmészaküzlet megszűnt, ugye ott kisváros révén nagyon sok ilyen nagyobb multicég megjelent, és nyilván az emberek vásárlási szokásai időközben megváltoztak, és ilyen jellegű üzletekben vásároltak, igazából nem érte meg vele már foglalkozni, az ital nagykereskedelmi cég pedig fut tovább egyébként, úgyhogy, de valószínűleg, hogyha ez a csokoládés dolog nem jön össze, lehet, hogy ott landoltam volna, ez meg így alakult, tehát azért én ebbe teljesen véletlenül cseppentem bele.
De ezt légy szív, meséld is el kicsit bővebben, mert ezt azért úgy lehet tudni, de a hallgatóink nem biztos, hogy ismerik a te előtörténetedet, hogyan is cseppentél bele ebbe a csokoládésba, mert ehhez azért kellett egy balszerencsés fordulat is, konkrétan egy világválság.
Szerencse minden hozzá járult. Igen, tehát én ahogy elvégeztem a főiskolát, én egyből egy sörgyárhoz mentem dolgozni, ahol egy év szakmai gyakorlat idő eltöltését követően elküldték a főnökömet, és megkérdezték, hogy nem szeretném-e én tovább vinni az osztályt. Ez egy trade marketing terület volt, én a vendéglátásért felelős szakterületet vittem, egy sörgyárról beszélünk, tehát alapvetően nagyon jól éreztem magam ebben az időszakban, annál a cégnél, körülbelül 23 és 30 éves korom között dolgoztam ott. Nagyon jó fizetést kaptam akkor, mondjuk így a velem egykorú srácokhoz képest, mondjuk egy felelősségteljes munka volt, és abszolút elégedettek voltak egyébként velem folyamatosan, ilyen évvégi karácsonyi ünnepségek alkalmával mindig szoktak ilyen mindenféle díjakat, meg nem tudom mit átadni, így a dolgozóknak, akkor is általában kaptam ilyet, és hát a 2008 őszi válság hatására egy elég komoly létszámleépítés történt a cégen belül, és ekkor kerültem én is ki a cégtől, azzal az indokkal, hogy most jobb pozíciót biztos, hogy nem tudnak nekem ajánlani, 7 éve ezt csinálom, ők azt gondolják rólam, hogy egyébként annál sokkal több van bennem, mint hogy még akár ezt csináljam húzamosabb ideig, és higgyem el, hogy ez csak előnyömre válhat, hogyha én
végül is igazuk lett.
És igen, tehát gondolkodtam azóta, igen, hogy adjak-e nekik részesedést a cégben. Nyilván ez csak vicc, de alapvetően ez egy kényszerpálya volt. Egyébként nagyon megviselt, tehát azért ezt el kell mondani, hogy tényleg így hetekig én abszolút magam alatt voltam.
Nem is számított erre, akkor ezek szerint.
Nem, hát ez úgy délután 3:30-kor bejött a főnököm, és mondta, hogy menjek már be az irodába, valamit akar mondani. Tehát egyáltalán igazából az utolsó utáni pillanatig egyáltalán nem számítottam egyébként erre a dologra, és gyakorlatilag az utolsó perceimet töltöttem akkor a cégnél.
És akkor nem is voltak ezelőtt neked ilyen vállalkozási terveid, tehát ezután ebbe a kényszerhelyzetbe kezdtél el gondolkodni, hogy mit kéne csinálni?
Nem, hát tök jó fizetés, tök jó munkakör, sörrel dolgozni, nálunk a sörivás ebédidő után megengedett volt, hiszen volt egy bár, egy berendezett bár a cég irodán belül, vendéglátásért voltam felelős, állandóan jöttünk, mentünk, éjszakai élet, állandóan söröztünk, tehát igazából így cégautó, mi kell más igazából, teljesen jól éreztem magam, eszem ágában sem jutott elmenni a cégtől, és nyilvánvalóan a válság időszaknak köszönhetően nagyon nehéz volt munkát találni, hiszen jellemzően abban az időszakban, amit én észrevettem legalábbis, nem vettek föl a cégek külsős munkaerőt, hogyha volt is egy megüresedés, akkor mondjuk azt általában házon belülről oldották meg, ahogy én észrevettem. Tehát nagyon-nagyon nehéz volt hasonló jellegű munkakörben elhelyezkednem. Aztán volt egy autóbalesetem is, akkor abból egy pár hét volt, mire így felépültem belőle, aztán jött a nyár, aztán annyi minden a rossz dolog történt velem egyébként, hogy úgy gondoltam, hogy akkor úgymond tartok egy nyári szünetet, mondjuk ez annak köszönhető.
Ez 2009 vagy 10?
Ez 2009 volt. Egyébként elég szép végkielégítés sikerült kialkulni, tehát ezért úgymond belefért, hogy azt gondoltam, hogy most már így a nyáron nem is erőltetem ezt a munkakeresést, mert az egyébként is egy úgymond holt szezonja ennek az iparágnak, és szeptembert 2022-től kezdtem el újból munkát keresni, és rájöttem, hogy a helyzet gyakorlatilag változatlan, tehát nagyon nehéz lenne munkát találnom, és elkezdtem vállalkozásokon ötletelni. És nyilván egyébként, mivel nagyon-nagyon szeretem a gasztronómiát, meg mindig is ezt szerettem, és valamilyen szinten ebben dolgoztam, egy gasztronómiához köthető vállalkozás ötletén kezdtem el gondolkodni. Aztán persze nagyon hamar rájöttem, hogy ehhez nem lesz elegendő pénzem. Leginkább egyébként olyan jellegű street food kajáldában gondolkodtam, ami akkoriban egyáltalán nem volt, nem is létezett itthon ez a kategória. Egy ilyen táj jellegű bemész, összeválogatod, egyébként van már itthon közben egy ilyen cég.
Nagyon népszerű még hozzá.
És akkoriban egyáltalán nem volt hasonló jellegű, aztán rájöttem egy kisebb költség kalkuláció után, hogy
ez a végkielégítés
igen, tehát ugye ez számomra nem egy anyagilag nem finanszírozható dolog, akkoriban egyáltalán nem volt lehetősége új induló vállalkozásnak hitelhez hozzájutni. Tehát tényleg én emlékszem rá, hogy akkoriban ezek a ilyen államcsőd közeli pletykák, meg ilyen jellegű dolgokat lehetett hallani, meg akkoriban emelkedett föl hirtelen, nem tudom, ilyen 250 forintról 320 forint körüli magasságokig az euró árfolyam, tehát aminek most nagyon örülnénk, de akkoriban ez egy váratlan esemény volt, és nagyon hamar rájöttem, hogy ez nem fog működni, de nem adtam föl, és újabb területeket így vizsgálgattam meg, hogy mi az, ami szóba jöhet. És igazából azért döntöttem leginkább a csokoládé mellett, mert miután megnéztem, hogy egy ilyen manufakturális körülmények között működő üzemnek milyen eszköz igénye, szükséglete van, és hogy lehet egy ilyen jellegű vállalkozást elindítani, akkor rájöttem, hogy gyakorlatilag ez mondjuk egy olyan terület lehet, ami mondjuk még az én saját magam finanszírozásával is megvalósítható. És akkor elkezdtem egy kicsit komolyabban beleásni magam ebbe a témába, hogy hogyan kell csokoládét készíteni. Tehát, hogy ezt úgy képzeljétek el, hogy tényleg teljesen új szakmát kellett megtanulnom. Egyáltalán nem értettem ahhoz, hogy hogyan kell csokoládét készíteni. Persze annyit tudtam nagyjából, hogy létezik az étte és a fehér csokoládé, és a minőségi csokoládék azért az ét csokoládénál kezdődnek. Nagyjából ennyit tudtam egyébként erről a területről.
Volt egyébként más alternatíva is a csokoládén kívül, ami komolyan szóba jött, vagy ez volt az egyetlen, ami a te háttereddel megvalósítható?
Alapvetően ez volt az egyetlen komoly. Tehát nagyon más ötletem ezen a street food jellegű dolgon kívül nem volt. Tehát igazából, mivel... És akkor úgy éreztem ősszel, hogy ebben nagyon gyorsan bele kell fogni. Azt tudtam, hogy a karácsonyi szezonról úgymond már így lecsúszik az ember. Szerettem volna húsvétre egyébként az indulást összekalapálni. Ez nem jött össze, tehát azért így elég maximalista vagyok, és nem szerettem volna egy félkész brendet, nem volt megfelelő még a weboldal, nem alakult ki pontosan a termékkoncepció, sem a csomagolás, úgyhogy inkább csúsztattam a dolgot, és akkor így 2010 június 21-én egy ilyen kánikula hőhullám kellős közepén, amikor ilyen 38 fokos hőség tombolt, gyakorlatilag azon a napon indítottam el a weboldalt, és lett publikus a dolog, és lehetett rendelni nálam csokoládét.
És ez a beletanulás, amit mondasz, hogy ezt így akkor felnőtt fejjel kellett elkezdened, ez hogy néz ki azon túl, hogy elolvasom a csokoládé nevű Wikipedia oldalt, és esetleg megveszek egy-két könyvet, hogy mentél külföldre nézni, szóval így valódi csoki üzemeket, vagy akár Magyarországon, nem tudom milyen állapotban volt akkor, hány csoki manufaktúra létezett egyáltalán itthon?
Elég komoly piackutatást végeztem ezen a területen, és azt tegyük hozzá, egyébként nekem van egy második diplomám is, ami egyébként a vendéglátáshoz köthető, de én mindig azt szoktam mondani, hogy a sörgyárnál eltöltött idő, az mondjuk szerintem nagyjából fölért egy harmadik diplomával. Ugye én trade marketinggel foglalkoztam, ez a kereskedelmi terület marketingelését jelenti, és nagyon szoros együttműködésben dolgoztunk mi például a marketing osztályjal, és nagyon pontosan beleláttam abba, hogy hogyan zajlik egy termékfejlesztés a kezdetek kezdetétől, tényleg a nulladik ponttól, onnantól kezdve, hogy az ötlet felmerül, hogy egy X terméket gyártani szeretném majd. És az ott szerzett tapasztalatokat nyilván én abszolút tudtam kamatoztatni a saját vállalkozásomban. És igen, tehát egy elég komoly piackutatást végeztem mind a hazai, mind a külföldi területen, hogy a manufakturális jellegű kis csoki készítők hogyan működnek, milyen jellegű termékeket készítenek, mi szükséges a gyártáshoz, milyen eszközök szükségesek, stb. Itthon egyébként nem volt nehéz a feladat, mert akkoriban szerintem 3-4 ilyen kis manufaktúra működött, külföldön nyilván már sokkal több, tehát azért a külföldön mondjuk Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban, ezt úgy kell elképzelni, hogy minden településen van egyébként egy kis csoki manufaktúra, tehát ez amit egy gyógyszertár, hogy ez kell. Itthon ez sajnos nem így működik, és persze autodidakta módon történt első körben egyébként a szakma feltérképezése és annak az elsajátítása. Aztán nagyon gyorsan és hamar rájöttem, hogy az itthoni elérhető magyar nyelvű szakirodalom az gyakorlatilag egyenlő a nullával. Aztán elkezdtem külföldi weboldalakon információhoz hozzájutni, YouTube csatornán, vagy ilyen különböző csatornákon a csokoládé alapjaival kapcsolatos információkat elsajátítani, de azért úgy éreztem, hogy ez nem tökéletes, és nem hoztam ki ebből úgymond a maximumot. És akkor az egyik csokoládé beszállítóm, az egyik csokoládé alapanyagunknak az importőre segített abban, hogy Belgiumba kijussak egy nagyon híres és nagyon neves belga csokoládé készítőmesterhez ilyen csokoládés kurzusra, és ez volt az első olyan komolyabb lépés, ami abba az irányba terelte egyébként itt a sorsunkat, hogy ez egy abszolút minőségi csokoládé készítő műhelyé váljon. Ez természetesen a maga tanulási folyamat nem állt meg. Voltak olyan évek, amikor egyébben 2-3 alkalommal is részt vettem különböző ilyen csokoládés szakmai kurzusokon, jellemzően Belgiumban, Franciaországban, illetve Olaszországban. És
nyelveket kellett ehhez?
Angol nyelven is, igen, tehát vannak dedikált, nem tudom, francia, német, angol nyelvű kurzusok, és akkor ezekre így be lehet jelentkezni. Hát én az angolt beszélem olyan szinten, tehát sajnos egyébként a franciát nem, ami mondjuk a csokoládé és szakmai nyelv a világon, tehát hogy igazából ugye mind a belga, mind a francia régió nevezhető szerintem így a minőségi csokoládé készítésnek a központjának.
Svájc.
Ők teljesen más jellegű csokoládét készítenek, jó minőségű csokoládét, de ők inkább ezt a nagyon teljes és nagyon édes, az a klasszikus alpesi típusú csokoládé, ami hozzáteszem nekem nem tartozik egyébként a kedvenceim közé. Nem feltétlenül szeretem az édességeket, vagy az édes dolgokat, és azért a mi csokoládéink, hogyha mondjuk így megkérdezünk régi törzsvevőket, hogy mit szeretnek mondjuk a mi termékeinkben, akkor azért nagyon nagy részben az a válasz jön, hogy ha nem is étcsokoládét kóstolnak, vagy választanak a mi csokoládéink közül, de nekik az tetszik, és azért ízlik nagyon, mert egyáltalán nem édesek a csokoládé termékeink. Nyilván ez az én saját ízlésemet és ízlésvilágomat tükrözi. Tehát minden egyes termékfejlesztés, amit véghez viszünk, így a cégen belül, alapvetően az én saját ötletem, saját gondolatom, a saját ízvés világomnak a tükrözése.
Igen, de akkor tehát, hogy mert te nem csak ebbe a termékfejlesztés részébe veszel nyilván akkor részt, mert mint olyan értelemben, hogy a trade marketing, ami felől jössz, hogy így a koncepciót kitalálni, hanem effektíve te kóstolgatod a tonka babot össze, nem tudom én milyen csokoládéval, és találod ki, hogy egy drazsé, vagy egy új, nem tudom én milyen csokoládé hogyan, miből álljon össze, és hogyan nézzen ki.
Igen, abszolút én. Sokszor meg szokták kérdezni, hogy is ki csinálja a marketinget, és a külföldi dolgokat, és a rendezvényeket, és a terméket kifejleszti, és a csomagolás, és a webold, és mondja azt, hogy hát alapvetően én, tehát hogy nincs úgy dedikált
ember. De lehet
ember
ezt erre. Egyébként? Nincs egy szint, ahol ezt már nem lehet lefedni az összes területet?
Persze vannak segítségek, tehát azért ez...
Mennyien dolgoztok már, most már a nem, cégnél?
Úgy mondom, hogy 2019, vagy Covid előtti időszakban mondjuk a szezonban már alulról karcoltuk a 40 főt, ami sok.
És a szezon az, az az ősz.
Igen, ez a már gyártás szempontjából már az augusztus közepe, és egészen egyébként ugye nekünk, tehát a karácsony az egy csúcs szezon, mondjuk a teljes éves forgalomnak körülbelül a 65%-a.
Ez olyan, mint a könyvpiac. Zajlódik,
vagy zajlik le az utolsó 4 hónapban. Ott még lehet, hogy akár több is egyébként. És akkor ugye a január az még mindig erős, mert gyakorlatilag minden partnerünknél nulla a készlet, akkor utána jön egy Valentin nap, majd következik egy nőnap, majd jön a húsvét, akkor utána van egy pici visszaesés, akkor a június még egyébként, a június eleje azért szokott még relatíve jó lenni, erős lenni, mert pedagógus nap,
ballagás,
évzárók, stb. És gyakorlatilag június közepétől, harmadik hetétől jön egy drasztikus beszakadás, ami eltart körülbelül egy ilyen augusztus közepéig. Tehát nekünk van nagyjából 7-8 olyan hetünk, amikor hát most
Üresen vannak a szalagok.
Malmoznak az emberek, de mondjuk egyébként nyilván ilyenkor is találó munkát, ilyenkor szoktunk abszolút ilyen nagy takarításokat végezni, az öntőformák eltakarítását. Ebben az időszakban a nyomdától nem összeszerelve, hanem lapra szerelve, vagy lapon jönnek a csomagolódobozok, ilyenkor így direkt így kérjük, hogy valami munkával ki tudják tölteni a napot a dolgozók, és csomagolódobozokat hajtogatnak, tehát azért sosem unatkozunk. Mindig feltaláljuk magunkat.
És mi volt, amikor elindítottad, akkor milyen ízek, akkor mi volt a, gondolom, akkor nem volt sok íz, vagy ilyesmi, akkor mi volt az alaptermék, amivel indultál?
A kezdetek kezdetén csak és kizárólag táblás csokoládékkal foglalkoztunk, ami 3 éven keresztül tartott. És azért 3 éven keresztül tartott egyébként, mert nagyon-nagyon sok másoló jelent meg egyébként a piacon, és nem csak itthon, hanem a külföldi piacokon is. Ami egyrészt bosszantó volt, másrésztről pedig valamilyen szinten egy elismertség, hiszen azt másolják általában, aki jó. Tehát nyilván ezt így észrevettük és realizáltuk, hogy akkor hogy ez ha külföldön is másolják, akkor ez egy tök jó
ez
dolog.
Ez a másolás, ez abban jelenik meg, hogy ez a esztétikusan leszort ilyen mindenféle ilyen látványos, meg finom ilyen gyümölcsökkel, meg nem tudom, virágszirmokkal szort nagyobb táblás csokoládé, tehát ezt a koncepciót kezdtek el másolni, vagy mit?
Hát alapvetően ez nem egy általunk feltalált dolog, tehát ilyen csokoládék léteztek korábban egyébként külföldön is. De amit én észrevettem, hogy általában ezek a kézzel megszórt, ízesített csokoládék általában egy ízzel. Tehát vagy volt egy mogyoró, vagy volt egy, nem tudom, aszalt vörös áfonya rajta, vagy egy rózsaszírom, mondjuk Franciaországban az már egy régebb óta népszerű összeállítás. De mondjuk azt korábban nem igazán csinálták a többiek, hogy különböző fűszereket, gyümölcsöket, és mondjuk liofilizált gyümölcsöket, amiket mi használunk, vagy ha kezdtünk el használni, meg magvakat, meg virágszirmokat párosítanak úgy, hogy az egyrészt nyilván egy izgalmas gasztronómiai élményt nyújtson a fogyasztónak, illetve mi még arra is nagy hangsúlyt fektettünk mindig, hogy ezt egy rendkívül esztétikus módon tettük meg, és nagyon odafigyeltünk arra, hogy hogyan helyezzük el a táblás csokoládék felületén a különböző összetevőket. Ugye, mert ez nálunk látszódik, tehát a csomagolás az alapvetően úgy néz ki, minthogyha a csokoládé egy fajta képzőművészeti alkotás lenne, és kap egy keretet, ami be van keretezve, tehát egy szabad szemmel jól látható termék, hogy mit vásárolsz meg. Tehát létezett ilyen, csak mások nem fordítottak nagy hangsúlyt erre, és mondjuk nem foglalkoztak azzal, hogy hogyan lehet 2, 3 vagy akár 4 különböző alapanyagot úgy párosítani, hogy ez egy értékelhető gasztronómiai élményt nyújtson. És igen, tehát egyrészt a csomagolás részről kezdtek el minket utánozni, tehát nagyon sok olyan csomagolás megjelent, ami túlságosan hasonlított a mi elképzelésünkre, illetve elkezdtek mások is így különböző módon díszíteni, ízesíteni csokoládékat, mint mi. Tehát azért ennyire szemmel láthatóan hasonló dolog nem volt korábban. Na és hogy miért kezdtem el egyébként újabb termékek fejlesztésébe? Egyébként hozzáteszem, hogy ha nincsen ilyen sok copy-pasztelő cég, akkor lehet, hogy ezek a termékfejlesztések csúsztak volna, mert meg szerettem volna mutatni egyrészt a mi saját fogyasztóinknak, illetve a másoló cégeknek, hogy milyennél tudunk sokkal többet és különlegesebbet, és mondjuk szofisztikáltabb terméket létrehozni, és ekkor születtek meg a különböző drazsé termékek. Nyilván körbe jártam azt, hogy akár itthon, akár külföldön milyen drazsé jellegű termékeket lehet kapni. Valami oknál fogva egyébként nem nagyon volt olyan külföldi csokoládékészítő sem, aki különösen nagy hangsúlyt fektetett volna erre a termék kategóriára. Általában tényleg annyiban kimerültek a dolgok, hogy mogyorót drazsíroztak étcsokival, mandulát tejcsokoládéval, vagy fordítva, de igazából nem volt jellemző az, hogy egy komolyabb, szofisztikáltabb ízkombinációkból álló drazsé összeállítás készüljön, és én ezen a vonalon indultam el, és amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy gyakorlatilag tényleg az elmúlt 7 évben, amióta mi nemzetközi szakmai csokoládés versenyeken nevezünk, eljutottunk oda, hogy most már lassan körülbelül 100 nemzetközi szakmai díjjal rendelkezünk, és mondjuk az egyik nemzetközi versenynek az egyik alapítója, Drazsé Magician-nek szokott engem nevezni, tehát ilyen Drazsé mágusként titulál engem, annyira szereti.
Névjegykártyádon szerepel már ez a titulus?
Nem, de egyébként egy jó ötletet adtál ezzel. Köszönöm szépen. Tehát így szokott titulálni és nevezni, és nagyon-nagyon örül neki, hogy így felbukkantunk, mert tényleg azt mondta nekem itt több alkalommal személyesen is egy-egy ilyen diátadó során, hogy egészen elképesztő, hogy milyen ötletes ízeket és különleges drazsé termékeket szoktunk hallgatni.
És akkor ezeket mind te találod ki általában?
Így van, így van. Tehát minden egyes termék fejlesztés, egynek van egy magja, és ez lehet egy csokoládé alapanyag, ez lehet egy fűszer, ez lehet egy gyümölcs, és akkor mindig e köré épül a termékfejlesztés. Nagyon sok időt szokott általában igénybe venni egy ilyen jellegű dolog. Ez mondjuk általában fél év, de van, amikor ez több idő is. Tehát, hogy mire az a nagyon sok idő egyébként, mire fejben megszületik, és fejben összerakod, és megalkotod, az alkotó részeket összehozod. Nem az szokott egyébként sok időt igénybe venni, hogy fizikailag elkészítsed a drazsé terméket. Tehát azért az esetek nagyon nagy részében már fejben eldől, hogy mi az, ami működik, mi működhet. Persze voltak már meglepetések, tehát hogy mondjuk két különböző alapanyag ízharmóniája nem feltétlenül úgy jött elő, mint ahogy azt mondjuk mi elképzeltük. Itt volt olyan eset, hogy akár egy éven keresztül is elhúzódott így ennek a terméknek a fejlesztése. Egyébként az egyik legnépszerűbb termékünk született meg így, de szerintem már legalább a 20. variáció volt, mire ez így kialakult.
Elmondod, melyikről van szó, csak hogy a hallgatók is?
Van egy olyan drazsé termékünk, ő itt, közben én ugye hoztam belőle nektek mintákat. Ez egy szicíliai túnó típusú mandula, drazsírozva, egy szőke csokoládéval, amiben egy pici gerancsót kevertünk, illetve hántolt ostya van még belekeverve felolvasztott csokoládé masszába, és amikor elkészülnek a drazsé szemek, ugyanebbe a hántolt csokoládé halomban hempergetjük meg a drazsé szemeket, ettől egy jó kis még ropogósabb textúrája lesz a drazsénak, illetve azért a szőke csokoládénak van egyfajta édes kés íze, de nem nevezném édesnek. Ezt valamilyen szinten ellenpontozzuk egy kis gerancsóval.
Mi az, hogy szőke csokoládé? Szerintem sokan nem tudják, én sem.
A szőke csokoládé alapvetően egy olyan fehér csokoládé, amiben karamellizálva van a cukor. Nagyjából így lehet ezt legegyszerűen.
Ha jól tudom, ez is egy baleset eredményeként született.
Ez nem egy
franciaország.
Így van, így van. Egy francia csokoládékészítő cégnek, egy nagyon-nagyon különleges minőségű csokoládékat gyártó cégnek a fejlesztése 2012-ben jelentek meg ezzel a piacon, és alapvetően ott valami olyan műszaki hiba történt a fehér csokoládé feldolgozása során, hogy valamilyen termosztát nem működött, vagy nem működhetett, és elszállt a hőmérséklet, és karamellizálód, annyira fölmelegedett a csokoládé, hogy karamellizálódott benne a cukor. Aztán rájöttek, hogy egyébként nincs is rossz íze, csak a folyamaton kéne egy kicsit finomítani ahhoz, hogy mondjuk ebből egy értékelhető végtermék legyen. És igen, tehát hogy nagyjából ezt úgy kell elképzelni, hogy a csokoládénak lesz egy kicsit ilyen karamellás, picit ilyen kekszes jellegű ízjegye. Én először, amikor ezzel a termékkel Londonban találkoztam, 12-ben egy kicsit szkeptikus voltam, és furcsáltam is, hogy egy olyan cég, aki egyébként arról híres és arról nevezetes világszerte, hogy termőterület szelektált, kakaobabokból készült étcsokoládé készítésével foglalkozik, és számtalan Michelin csillagos éttermet lát el egyébként csokoládéval, ugye amikor egy desszertet készít egy ilyen jellegű étterem, ugye, hogy pont egy fehér csokoládé fejlesztésébe fogott, és akkor így elkezdtem én is ezen ötletelni, hogy alapvetően jó ízvilágú csokoládé, és hogy mit lehetne ebből kihozni, és egyébként ez volt az első szőke csokoládés termékünk, és gyakorlatilag a második az értékesítési listánkban.
És ahogy az előbb elmondtad ezt a drazsét, hogy mi van benne, ezek tényleg már olyanok, hogy már így kimondva is ilyen összefut az ember szájában a nyelv, de nyilván nem a szavakon múlik a dolog, de az a kérdésem, hogy min múlik leginkább szerinted? Tehát az alapanyagok számítanak a leginkább, vagy egy olyan eljárás, nyilván azt tudjuk, hogy az esztétika az a sokominél is sokat számít, de hát mégiscsak alapvetően, amit az ember a szájába vesz, az ízek számítanak igazán, de abban mi a meghatározó?
A megfelelő alapanyagoknak az összeválogatása, és itt a megfelelő arányoknak a használata. Szerintem ezt így lehet a legegyszerűbben megfogalmazni. És amit mondtál, hogy az esztétikum is számít, tehát a csomagolás is számít, ezt én abszolút aláírom. Nem véletlen egyébként, hogy az összes csokoládénk csomagolása hát sok esetben legalább annyi ideig tart ezeknek a tervezése, mint magának a terméknek a megalkotása. Tehát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az esztétikumra, ami nem véletlen, hiszen a csokoládéinkat egy olyan jellegű ajándékként is pozícionáljuk, ami így önmagában is egyfajta kis gesztusértékű ajándék tud lenni. És hogyha úgy tekintesz erre a termékre, mint egy szimpla csokoládé, és mondjuk ilyen 3000 forint körül összegért tudod megvásárolni, akkor persze nem egy olcsó termék, nagyon drága. Viszont ha úgy közelíted meg, hogy ez egy olyan különleges minőséget, egyedi különleges alapanyagokból összeállított minőséget képviselő csokoládé termék, ami egy rendkívül esztétikus csomagolásban jelenik meg, és egyfajta ajándéktár is tud lenni 3000 forintért, az már nem drága, mert 3000 forint körüli összegért igazán különleges, kiemelkedő minőségű ajándékterméket nem nagyon tudsz találni. Persze egy palack bor mondjuk még konkurálhat, vagy a kettő akár ki is egészítheti egymást, de igazából most 3000 forintért olyan hú de nagy virágcsokrot sem tudsz vásárolni, meg nem tudom, plüssmacit talán, vagy nem tudom, igazából nehéz 3000 forint körüli értékért olyan ajándékot vásárolni, amire a megajándékozott azt mondja, hogy hűha.
És ezt te amúgy, amikor kitaláltad ezt, hogy jó, akkor legyen csoki, mert amúgy is erre van csak kezdő tökéd, akkor ezt így, ezt a piacirést így végig is gondoltad?
Pontosan.
Vagy ez téged is meglepett kicsit, hogy ez mennyire működőképes ez a
abszolút történet? Tudatos volt a termékfejlesztésnek ezen része. Tehát én egy olyan, tehát tudtam nagyon jól, hogy én nem fogok tudni konkurálni egy olyan jellegű tömeggyártóval, aki mögött multicég áll, óriás befektetéssel, tőkével, gépsorokkal, tehát hogy én ezzel nem tudok versenyezni. Tehát én kézzel készült csokoládé szegmensben, nekem egy olyan különlegeset, egyedit kell alkotni, ami kitölt egyfajta piaci rést. És
mennyire létezett ez a kézzel készített csokoládé manufaktúra, ez a fogalom itthon 2009-10 körül?
Akkoriban ilyen talán 4 csokoládé készítő volt jelen. Aztán egyébként ugye a csokoládé importőr visszajelzése alapján akkoriban, amikor a Csokomi elindult, és nagy sikere lett, és jó hírneve, akkor gyakorlatilag azt mondták, hogy minden héten úgy jelentkeztek emberek, hogy hát ők is szeretnének csokoládéval foglalkozni, és valami hasonlót szeretnének, mint a csokomi. Tehát általában így keresték meg a csokoládi importőrt az elmondása szerint, aminek így nyilván eleinte egy bosszantó volt, de aztán így örült az ember, mert nyilván ez egy tök pozitív visszajelzés egyébként minden oldalról.
Hogyha így számszerűen kicsit megnézzük, akkor én egyszer 2017-ben, hogy már a beszélgetés előtt is szóba hoztuk, én jártam a manufaktúrátokba egy ilyen riport alkalmával, és akkor azt mondtad, hogy itt most már évi majdnem 100 tonna csoki kerül ki. Most 2021-ben, ez most hol jár ez a szám?
Jó memóriád.
Újraolvastam.
Igazából azt kell mondjam, hogy tehát Covid előtt, az 19 év végén ilyen 120-30 tonna között jártunk. Most a Covid az hozott egy olyan évet, hogy nálunk volt egy 40%-os visszaesés, ami egy nagyon drasztikus volumen. Ez egyébként abból adódik leginkább, hogy az egyik vevő partnerünk egy az egyben kiesett. Mi 21 nemzetközi repülőtéren voltunk jelen duty free üzletekben. 19 februárjában rendeltek, nem, 20-ban, 20. Bocsánat, 20 februárjában rendeltek utoljára ezek a duty free üzletek, és csak 15 hónappal később 2021 tavaszán rendeltek újból, tehát ilyen szinten állt be ugye a légi közlekedés. És egyébként 2019-ben például a duty free szegmens adta a teljes árbevételünk 27%-át. És nyilván ez a forgalom egy az egyben kiesett, és ezen kívül a lockdownoknak köszönhetően, meg annak köszönhetően, hogy az emberek kevesebbet vásároltak, kevesebb interakció alakult
nem
ki.
Nem ajándékoztak.
Nem ajándékoztak, nem találkoztak személyesen annyit, így van más emberekkel, barátokkal, rokonokkal. Tehát mindenhol nyilván ez minden piacot érintett, nem csak a magyar piacot, mindenhol volt egy kis visszaesés. Mi azt látjuk egyébként, hogy most 21-ben kezd normalizálódni a dolog, és most már egészen optimistán merünk egyébként előre tekinteni. Újból veszünk vissza olyan kollégákat, akiktől megváltunk, vagy hát közös megegyezéssel úgy elhagytak minket, mert a biztosabb utat választották, de én nagyon örülök annak, hogy kezd újból újra verbúválódni a csapat. Egyébként pont a 19-es év volt az, amikor azt éreztem, hogy végre valahára sok éves munkának köszönhetően összeállt egy olyan csapat, aki tényleg most már mindenki fél szavakból érti egymást, mindenki tudja, hogy mi a feladata, minden egyes területnek van egy felelőse, és most kis túlzással, ha én be sem megyek, akkor is működik minden, tehát azért tényleg már elmertem menni úgy két hét szabadságra, akár külföldre is, hogy tudtam nagyon jól, hogy minden flottul fog működni, és abszolút nem idegesítettem magam azon, hogy mi történik vajon otthon, hát hiszen 2000 kilométer távolságban nyaralok. Na most ugye, amikor föl vagyunk készülve már kapacitással, szakképzett munkaerővel, gépekkel, mindennel, és jön egy ilyen jellegű dolog, hát ez egy elég masszív hátbaszúrás volt, és nyilván ez egy borzasztó rossz érzés, mindez a dolog, amit itt évek alatt felépítettünk, gyakorlatilag széthullott, és ha nem is nulláról kell most újra kezdeni, de azért nyilván megint egy plusz munka, plusz energia, plusz erőfeszítés. Igen, nyilván egyébként sok budapesti belvárosi éttermes örülne, ha csak 40%-ot csökkent volna a forgalma a tavalyi évben. Én azt gondolom, hogy mi a szerencsésebbek közé tartozunk, túléltük, és pozitívan nézünk előre. Egyébként a 2020-as év lett volna az az év, látva már a januári, februári és a március közepéig történt események alapján, hogy ez lett volna az első év, hogy átlépjük a nettó 1 milliárd forintos árbevételt, ami egyébként nem csak itthon, nemzetközi viszonylatban is a manufaktúrák között a nagyok közé számítunk.
Most nyilván a Covid előtt, mert ezt is teljesen borította, de mennyit adtok el külföldre, és mennyit Magyarországon?
jellemzően mindig ilyen 70% körül mozgott, plusz-minusz 5% időszaktól függően az export, és jellemzően ilyen körülbelül 25% körül volt a hazai eladás. Ez most így 2021-ben egy picit eltolódott, inkább a 80%-hoz közelít az exportunk, mert itthon is nagyon sok hazai partnert elveszítettünk. Jellemzően olyan partnerekről beszélek, akik masszívan ki voltak téve a turizmusnak, és ugye most ez megszűnt. Azt látom egyébként, hogyha itt beindul egyébként a nemzetközi turizmus, akkor jellemzően egyébként számíthatunk havi komolyabb, nagyobb rendelésekre a repülőterektől, de nyilvánvalóan ez egy lépcsőzetes visszaépülés lesz. Azzal a duty free üzletlánccal, akivel mi dolgozunk, ők úgy látják, hogy 2025-26-ra fog visszaállni csak az a forgalom, ami 2019-ben megtörtént. Tehát, hogy ez egy szép fokozatos, lassú visszaépülés lesz.
És egyébként a repülőtereken kívül még külföldön még hova szállítotok esetben?
Egyébként úgy nagyságrendileg 20 országba exportálunk csokoládét, több kontinensre, tehát Japántól Kanadáig, arab országokba, és itt azért Európában elmondható, hogy kevesebb azon országok száma, ahová nem szállítunk, mint ahova igen. És mindenhol jellemzően egyébként gurmészaküzletekbe, csokoládészakboltokba, borszaküzletekbe, virágüzletekbe, ajándéküzletekbe, valami furcsóknál fogva Ausztriában például nagyon sok gyógyszertárban jelen vagyunk, mert ott ilyen reform jellegű élelmiszereket is értékesítenek.
Ezért nem kapta meg a gyógyszerminősítést. Nem.
Ez tényleg engem is meglepett egyébként, amikor erről beszélgettünk a külföldi partnerrel. Úgyhogy nyilván régebben, korábban nagyon sok szállodában jelen voltunk. Egyrészt így szobabekészítésként a vendégek kaptak egy kis apróságot, ajándékot, vagy a szállodákhoz tartozó ilyen szuvenírshopban, ajándéküzletben is elérhetőek voltunk.
Nem tudom, hogy mennyire van neked még szükség bármekkora akaraterőre ahhoz, hogy ne csapd el a gyomrodat, hogyha kipróbáld ezeket a saját termékeidet, vagy pedig ezzel már évek óta egy ilyen sima munkaként tekintesz, és nem ez nem probléma.
Nem esel kísértésbe, igen, amikor beszabadulsz?
Hát azt tudni kell, hogy ugye amikor egy terméket fejlesztünk, akkor nagyon sokat kóstolok. De az egy úgymond nehéz időszak abból a szempontból, hogy ha mondjuk tudom, hogy aznap sokat fog kóstolni, akkor mondjuk csak egy minimálisat reggelizek, és csak sósat. És alapvetően a csokoládé kóstolás közben azért elég durván el lehet telítődni. És ilyenkor ilyen általában ropit szoktam el. Tehát, hogy igazából nem vagy éhes, de valami sósra vágysz. És ropit vagy ilyen sajtos ostya, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket, tehát ilyen jellegű dolgokat szoktam csak enni. Egyébként a saját termékeimet általában nem szoktam kóstolni, kivéve, ha esetleg külföldi rendezvényen részt veszünk, és amikor nincs idő elmenni a rendezvény során ebédelni, akkor nyilván belecsipegetek mondjuk a mi saját termékeinkbe, és gyakran előfordul, hogy egy-egy saját termék megkóstolása vagy újrakóstolása között eltelik akár fél év is, és ekkor így mindig rádöbbenek, hogy azt a mindenit milyen finom. Tehát, hogy és ilyenkor jut eszembe az, hogy az a vásárló, az a fogyasztó, akit mondjuk így megkóstoltatunk a rendezvény során, és életében először találkozik vele, hogy ő milyen izorgiát élvezhet, mert aki mondjuk első alkalommal is még soha nem kóstolta a mi csokoládénkat, mert így tök jó látni egyébként azt, hogy a pult túloldalán a fogyasztók tényleg elolvadnak, összeesnek, sikítoznak, azonnal fényképezkednek velünk a csokoládékkal, tehát ez egy borzasztó jó visszajelzés, ezt nagyon szeretem, és mindig szerettem így eseményeken, rendezvényeken részt venni, tehát így általában én is ekkor szoktam így utókóstolni, vagy visszakóstolni a saját csokoládéinkat. Egyébként meg nagyon sok csokoládét szoktam külföldön vásárolni, amikor külföldön járok, hogy lássam, tapasztaljam azt, hogy más nemzetközi csokoládé készítő milyen trendeket követ, mit alkotnak. Persze nem azért, hogy mi úgymond lemásoljunk másokat, hanem azért, hogy tisztán lássam azt, hogy mások mit alkotnak, és mi az a piacérés, amit mi még egyébként ki tudunk használni, amiben még be tudunk férkőzni, és hogy egy olyan megkülönböztető jellegű terméket alkossunk, amit mások nem nagyon alkalmaznak.
És akkor említetted, hogy hát az export teszi ki a forgalmatok nagy részét, de akkor akár ilyen nagy csoki kultúrájú országokban is, mint én is egyszer Erasmusos fél éven voltam Belgiumban, és ott láttam, hogy ott hát a csoki az egészen, egészen komoly része a csoki szökőkút, a kirakatokba, a sétálutcákon, meg mindent, tehát tényleg mindenhol jelen van. Meg egy ilyen másik ilyen kis futó személyes tapasztalatom, hogy egyszer majdnem, mikor egy ilyen nyaraláson voltunk a családommal, egész Észak-Umbriában nem sikerült szállást kapni, mert kiderült, hogy a perugiai csoki fesztivált akkor tartják, esemény, és igen. Hogy így a környező településeken minden létező szállás le volt foglalva, mert arra érkeztek a világ minden tájáról. És hogy nyilván ez egy egész más dimenziója, mint ahogy mi itthon kezeljük a csokit, hogy beslattyogunk a boltba sokszor, és akkor veszünk egy tábla csokoládét, hogy ennek egy ilyen sokkal szélesebb kultúrája van, de hogy lehet ezekkel versenyezni, vagy meg lehet ezekbe is a részt találni, tehát akár ilyen belga, vagy olasz, vagy francia, amit mondtál, piacokon?
Abszolút, tehát nagyon sokan mondták már így pozitív visszajelzésként a részemre, hogy igazából azt gondolják, hogy én azért vagyok sikeres, nem csak itthon, hanem külföldön is, mert nem cukrász végzettségem van, nincs szakmai előképesítésem, és teljesen más oldalról közelítem meg a csokoládét, mint terméket. Tehát, hogy én elsősorban a termékfejlesztés során mindig a sales és a marketing oldalról közelítem meg, és ahhoz készítem hozzá az ízeket. És valószínűleg...
Tehát, hogy mi az, ami különleges?
Igen, hogy mi az, amivel eladható lesz a csokoládé, amit mondjuk meg szeretnék alkotni, vagy találjak egy olyan fűszert, vagy egy olyan fűszer és csokoládé kombinációt, amivel még így nem találkoztam, és nyilván ennek a kommunikációs lehetőségét meglovagolva próbáljuk meg ezt a terméket eladni. Nyilván minden egyes új termékfejlesztéssel nevezünk nemzetközi szakmai csokoládés versenyeken, hiszen az egy abszolút pozitív visszajelzés, és egy olyan visszajelzés, ami tényleg a föld összes bolygóján kommunikálható és eladható.
Tehát, országában.
Igen. Tehát alapvetően azok a csokoládés szakmai versenyek, ahol mi nevezni szoktunk, azok olyan nemzetközi elismertséggel és hírnévvel rendelkeznek, hogy ez Dél-Amerikától kezdve Japánon át, Ausztráliában és Európa összes országában mindenhol elismerik mind szakmai versenyek és az ott szerzett eredményeket.
Látunk itt egy lekvárt, vagy dzsemet is a termékek, hozott termékek között. Ez egy mennyire új irány, és miért gondoltad úgy, hogy a csokoládén túl is van élet?
Hát ez egy Covid szülte kényszertermékfejlesztés, ha lehet így fogalmazni. Nagyon sok liofilizált mangó port rendeltünk, az egyik töltött csokoládénkhoz, ami... Egyrészt egy ilyen karamell alapú töltelék fagyasztott mangó pürével és liofilizált mangó porral is ízesítve. Ezért van egy nagyon-nagyon intenzív mangó íze ennek a csokoládénak. És körülbelül egy olyan 100 kg-nyi mangó port rendeltünk be, ami épp a Covid előtt érkezett meg, és a tervek szerint márciustól a repülőterek forgalmazták volna ezt a terméket, ezért volt szükség nagyobb mennyiség beszerzésére, és hát ugye gyakorlatilag, ahogy megegyeztünk, azóta sem rendeltek egyébként ebből a csokoládétermékből, viszont a mi reptér nélküli forgalmunk nem indokolta volna azt egyébként, hogy ilyen nagy mennyiségben vásároljunk, viszont nyilván a szavatosság ideje ketyeg, bár hosszú, mert hát hiszen liofilizált, fagyasztva szárított termékről van szó, de hát nyilván meg áll a pénz benne, valamit kéne vele kezdeni. És ekkor jött az ötlet, hogy az egyik alkalmazási terület mondjuk az egy lekvár lehet, és alapvetően készült egy receptúra, amivel én elslattyogtam egy hazai jó nevű lekvár készítőhöz, mert hát pénzünk most nem volt, és nem akartam investálni egyébként olyan gépekbe, amivel mondjuk nagyobb mennyiségben főzhető és mondjuk palackba tölthető a lekvár, és gyakorlatilag megkértem, hogy ezzel a receptúrával, illetve hát az ő szakmai hozzájárulásával, ha van még bármi módosítani való, akkor csináljon nekünk bérmunkába egy lekvárt, és alapvetően így született meg a mango-ananász lekvárunk, ami egyébként, megmondom őszintén, nem várt sikert hozott, tehát olyan mennyiségben adtunk el április közepe óta ebből a termékből, hogy azonnal úgy is döntöttem, hogy akkor ki is bővítjük a lekvár választékunkat, és szeptembertől érkezünk egy, szerintem ennél sokkal izgalmasabb, mert hát hiszen ez egy kényszer szülte termék volt, de itt már egy olyan jellegű ízzel és ízpárosítással, ami abszolút egyedülálló a lekvár piacon. Egyébként ez egy málna és yuzu kombináció lesz, ez egy japán citrusféle. Én nem találkoztam még málna yuzu lekvárral. Nekem egyébként az egyik kedvenc ízpárosításom, mi már használjuk ezt egy gyümölcs zselé készítése során, és ott háromféle ízvilágú gyümölcs zselé van lemártva csokoládéval, és egy dobozba csomagolva. És nekem a három íz közül ez a málna yuzu kombó az, ami az abszolút kedvencem, és így gyakorlatilag nem volt kérdés, hogy ezt megpróbáljuk átültetni egy lekvárba, és akkor készültek próbafőzetek, és egyébként felhasználva a korábbi gyümölcs zselé készítésünk tapasztalatait, ami egyébként nagyon hasonlít a lekvár készítésre, gyakorlatilag nagyon hasonló alapanyagarányokkal készítettük el ezt a málna-yuzu kombinációs lekvárt, és fantasztikus, tényleg abszolút egyedi és páratlan ízvilággal rendelkezik.
Így a végéhez közeledve már így lassan lejár az időnk, de még én egy témát mindenképp szeretnék behozni, ami így a lekvárok után kicsit így hirtelen váltásnak tűnhet, hogy lehetett olvasni az elmúlt években is ugye sokféle cikket a klímaváltozás hatásairól, és ebbe időnként a csokoládé jövője is előkerül, hogy az, ahogy ezek a területek, ami a csokoládéfának a termőterülete, az ahogy változik, vagy ahogy szárazabbá válik, vagy megváltozik ott az ökoszisztéma, úgy a csokoládé is veszélybe kerülhet, riogatták ezek a cikkek az olvasóikat, hogy ők is meg fogják érezni a szokásaikon ennek a következményeit. Nyilván ennél durvább módja is lehetnek, de hogy ezt te, mint aki így benne vagy ebbe a műfajba, hogy látod, vagy van erről egyáltalán a szakmán belül bármiféle párbeszéd?
Természetesen van valóság alapja, és valós a probléma. De azért azt tudni kell, hogy most vannak kakaóbab termelő vidékek, területek, és vannak ilyen országok, akik erre mondjuk hangsúlyt fektetnek. De amit én látok és amit én tapasztalok, hogy vannak a kakaóövnek nevezett, ahol a kakaó megterem, ez jellemzően egyébként a rák és a baktérítő közötti terület. Tehát vannak olyan országok, ahol szintén alkalmas egyébként a klíma arra, hogy kakaófát nevelgessenek és kakaótermő területté váljanak, vagy válhassanak. De ez egy nagyon, hogy mondjam, ilyen sziszifuszi munka egyébként kakaót termelni. Tehát például Peruban és Kolumbiában is nagyon sok olyan terület van, ahol lehetne egyébként kakaófákat nevelni, de sokkal jobb pénzt kapnak nyilván a kokacserjékért cserébe, és nyilván ezért foglalkoznak ilyen jövedelmezőbb termékeknek, vagy növényeknek a termesztésével. Ez, én azt mondom, hogy mindig egy döntés kérdése, és mindig inkább egy ilyen politikai döntés kérdése, hogy egy adott ország mondjuk mivel foglalkozik. Én emlékszem egyébként, amikor nagyon-nagyon kicsi gyerek voltam, akkor szinte az összes banán fürtön mindig szokott lenni ugye egy címke, és azon mindig rajta volt, hogy Santa Lucia. Tehát, hogy szinte az összes banán onnan érkezett. Nekem volt szerencsém 2017-ben eljutni, mint kakaótermő vidékre, Santa Luciába, ahol egyébként egy szakmai úton vettünk részt, meg egy szakmai filmet forgattunk magáról a csokoládékészítésnek azon részéről, ami a termőterületeken zajlik. Ez fent van a weboldalunkon, meg a YouTube csatornánkon is. És megdöbbenve tapasztaltam, hogy Santa Lucián alig van banán. És gyakorlatilag ott mondták a helyiek, hogy Hát ez gyakorlatilag egy politikai döntés volt, mert alapvetően mindenki elkezdett a környéken banánnal foglalkozni, nagyobb országok, nagyobb termőterületekkel, nyilván a nagyobb mennyiségnek köszönhetően jobb árat tudtak adni a nagy felvásárlóknak, és igazából nekik már nem érte meg egyébként a banánnal foglalkozni, azokat szépen kiirtották, és akkor elkezdtek kakaót, mangót, meg más egyéb trópusi növényeket ültetni, és azoknak a nevelésével foglalkozni. Tehát nyilvánvalóan, mivel ez nem egy túlságosan jövedelmező üzletág a termő oldalon, vagy a termelő oldalon, ezért nem feltétlenül szívesen foglalkoznak vele az emberek egyébként. A minőség ezért jó az, ha valaki mondjuk minőségi csokoládét vásárol, és minőségi kakaóból készült csokoládét vásárol, mert nyilvánvalóan ezeknek az embereknek a munkáját és az életét támogatja ezzel, hogyha tehát azok a kakaóbabok, amikből a mi csokoládéink készülnek, jóval magasabb piaci áron kerülnek felvásárlásra, mint a tömeggyártásból származó csokoládék kakaóbabjai. Ezáltal nyilvánvalóan ezeket az embereket támogatjuk, és nyilvánvalóan ezeknek az embereknek hosszú távon érdeke lesz az, hogy ők továbbra is a minőségi kakaóbab termeléssel foglalkozzanak, hiszen ez egy hosszan fenntartható, jövedelmező életmódot jelent nekik. Ha nem vásárolunk minőségi kakaóbabból készült csokoládét, akkor ezeknek az embereknek okafogyottá válik egyébként a munkájuk, tehát nem fűződik hozzá ők szoros érdekük, és akkor lehet, hogy ők is elkezdenek igen kokacserje termesztéssel, vagy bármi mással foglalkozni.
A múlt, a legutóbbi vendégünk a Sárközi Ákos volt, aki ugye séf, és ő azt mondta, hogy azért ő szívesen beugrik néha a McDonald's-be is. Ezért tőled is azt kérdezem, hogy te mennyire vagy ilyen szempontból válogatós, hogy most már hogy a csokoládéról van szó, van esetleg ilyen bűnös élvezetként, így mondjuk, mit tudom én, gyerekkorod óta Tibi csoki vagy sportszelet, amihez még mai napig ragaszkodsz, vagy pedig itt már szigorúan csak a minőség.
A prémium kategóriában mozogsz.
Hát azért azt alapvetően tudni kell, hogy én nagyon szeretek főzni a mai napig otthon, tehát hogy én ha hazaérkezem, én mindig főzök, mert ez egy olyan jellegű tevékenység, ami engem kikapcsol. Rendkívül szeretem azt, amikor mondjuk hétvégén vendégek érkeznek hozzánk, és akkor ott terű-terű asztalkán van. Bár ez általában egy-másfél napos előkészület, aktív előkészületet jelent, de akár 10-15-20 embert is szeretek így kiszolgálni sok fogással és sok különleges finomsággal. Otthon mi mindig nagyon különleges minőségű alapanyagokból készítünk, és nagyon odafigyelünk egyébként arra, hogy milyen forrásból származó alapanyagokkal dolgozom a konyhában, és hogy ez egy minőséget képviseljen. De ugyanúgy nekem is vannak nyilvánvalóan olyan rossz régi berögződések, hogy igen. Tehát mondjuk én kifejezetten mondjuk nem szeretem a McDonald's-ot. Valahogy az ottani szószok olyan hatást keltenek benne, vagy nem tudom, még egy nap múlva is egyébként olyan furcsa érzés van bennem, de ha már a gyors kajáldáról van szó, akkor mondjuk inkább a csirkés, vagy ha nagyon hamburgeres, akkor inkább a Burger King, mert ott legalább tesznek paradicsomot a hamburgerekbe. Én nem is tudom, múltkor meglepődtem, tehát szó szerint évente egy-két alkalommal szoktam McDonald's-ban étkezni, és 10 hamburgerből 2-ben van paradicsom. Miért? Tehát, hogy ez annyira szárazak, hogy számomra lehetetlenek ezek a hamburgerek.
És csokiból nincs ilyen?
Ami régi... Twix, mondjuk, vagy Snickers néha. Tehát mert volt olyan egyébként, hogy mentünk egy hosszú autóúton, és emlékszem, Auschwitzba mentünk egyébként a feleségemmel, és hát ő térképen azt láttad, hogy mit 300 kilométer, tök jó 3 óra, hát a fenét olyan kacskaringós úton megy keresztül oda az út, meg ráadásul baleset volt, dugó volt, minden volt, tehát egy majdnem 6 órás út volt, és úgy indultunk el este 5 órakor, vagy délután 5 órakor itthonról, hogy majd ott vacsorázunk, hát nem, és akkor így benzinkúton gyors szendvics, meg vettem, nem tudom, valami mars, vagy nem is tudom mit, és így megettük, és úristen, tehát hogy bírtam én ezt régebben megenni. Tehát annyira borzasztóan édesek egyébként számomra most már a mainstream csokoládé termékek, hogy igazából Én azt nyilván azt veszem észre magamon, de hát ez szerintem mindenkinek így van, hogy minél többet tapasztal, minél több minőségi csokoládét fogyaszt bárki, akkor jön rá, és akkor döbben rá igazán, hogy a kakaóból milyen jellegű ízeket lehet előcsalogatni. És nagyon szomorú egyébként, hogy sok esetben a cukorral próbálják meg általában ídesíteni és ízesíteni a csokoládét, holott egy megfelelő gondos eljárással a kakaóbabokból akár a fermentálás, a szárítás és a pörkölés során olyan ízeket lehet egyébként előcsalogatni, hogy sok esetben így döbbenten tapasztalom én is azt, hogy úristen, hát ezt mégis hogy csinálták.
Jó, szerintem körbejártuk a globális, meg az ilyen szűkebb témákat is a csokoládékkal kapcsolatban, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Mészáros Gábornak, hogy a vendégünk volt, és nektek meg azt, hogy hallgattatok minket, továbbra is tegyétek ezt a 24.hu-n, illetve bármelyik kedvenc podcast felületeteken meg tudjátok hallgatni a korábbi adásokat is. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!